Kedves hallgatóink! A következő fél órában György Alfréd Kamil János szerzetessel hallhatnak beszélgetést, amely a rendalapító Szent Kamil halálának 410. évfordulóján készült. Ismerkedjünk meg Frédi atyával, aki a májusi almádialógus lelkivezetője, s egyben a 2025-ös csíksomlyói búcsú idei szónoka lesz. A beszélgetést Heim Krisztina készítette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A magyarországi Kamil János rend központjában ülök beszélgetőtársammal, György Alfréd atyával, aki a német tartomány delegátusa, egyben a nyíregyházi kolostor házfőnöke.
Mielőtt mindennapi munkátokról beszélgetnénk, egy kicsit a kezdetekről, az elhívásodról szeretnélek kérdezni. Nyíltan beszélsz róla, nem titok, hogy koraszülöttségedből fakadóan mozgássérült kisgyermekként születtél a világra, és bizony korán megtapasztaltad, hogy mennyire nagy szükségük van a beteg, kiszolgáltatott embereknek az odafordulásra, arra, hogy meghallgassák, szeressék őket. Mikor és miért döntöttél úgy, hogy nem pusztán jó keresztényként, de papként és szerzetesként szeretnél, ahogyan korábban fogalmaztál, Isten gyógyító jele, a remény jele lenni a betegek, a rászorulók, a társadalom perifériáján élő emberek számára?
A hivatás az mindig egy érdekes dolog, mert hogy ahogy az idő telik, másképp értelmezi az ember. Átértékeljük az életünket, döntéseinket, és más fényben látjuk azt. Visszaemlékszem első hivatás élményemre, mondhatom azt, ami eléggé hihetetlenül hangzik. Én 5 éves koromban voltam, amikor még nem tudtam járni, akkor egyszer eltűntem otthonról, és kerestek egész nap. Én bemásztam a templomba, és akkor emlékszem, hogy beszéltem Jézussal, és akkor éreztem, hogy ő hív, még nem tudtam, hogy hová. És valószínűleg több óra telt el, de én akkor ezt egy pár percnek értem meg. Lehetne így utólag értelmezni, ez egy misztikus kapcsolat lehetett, amennyire lehet egy misztikus kapcsolat egy 5 éves gyermek és egy Úristen között. Ahogy az idő eltelt, és ugye elmesélte ezt édesanyám is, meg én is valamire emlékszem, illetve egy intenzív néhány pillanatra emlékszem. Egy biztos Isten élményem volt, ahol a Jézus jelenlétét éreztem, aki hívott, hogy én kövessem őt. És az 5 éves gyermeknek a transzcendenciával való kapcsolata még élő is eleven. Ott még valahogy ez a világ nem öli ki a gyermekből az Istennel való kapcsolatnak a tisztaságát, áttetszőségét. Ezt időközben elveszítjük, és néha félünk is visszaemlékezni erre, de ahogy az idő telik, ahogy ugye látjuk azt, hogy az idős emberek is egy bizonyos kor után már csak a gyerekkorukra emlékeznek vissza, és onnan maradnak meg tiszta élmények. Most ez a léleknek a tulajdonsága, hogy megmaradnak a tiszta gyermekkori élmények, és vannak azok a pontos találkozási helyek a lélek mélyén, amit hivatásnak nevezünk. Tehát az én hivatásom így 5 évesen kezdődött, aztán később 10 évesen folytatódott, majd 21 évesen beléptem a rendbe, és az volt, hogy én tudom, hogy pap akarok lenni, mindig is az akartam lenni. Olyan szinten pap akartam lenni, hogy a elemi iskolába első osztályos gyerekként már akkor lemondtam az egyik lányról a barátom javára, mert hogy én úgyis papnak fogok menni. Persze azt a lányra mi nem beszéltük meg, de mi lemondtunk. Tehát én lemondtam, az üzletet megkötöttük, és akkor igazából később is volt egy ilyen, valami volt, valami elhivatás, valami természetfeletti dolog volt, amit így felnőtt fejjel, most már azt mondom, hogy elég sok időt telt el, most már 25 év a szerzetes életben. Most átalakult egy picit az a rész, hogy megint csak az erősödik fel, amit Jézus mond, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Most gyerekként, fiatalként ugye van az elhatározás, a döntés, hogy igen, én ezt akarom, ez az én életutam, és hogy én döntöttem így. És most egyre inkább azon túl, hogy én döntöttem, azt élem meg, hogy nem tudom, hogy miért, illetve az ember egyre jobban megtapasztalja a gyengeségeit, a korlátait, a kudarcait, és hogy ennek ellenére valaki kiválaszt téged, és valahogy ebben a hivatásban most ezt élem meg, hogy a kudarcaim, a korlátaim, az emberi gyengeségeim ellenére nem én választottalak, tehát nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. És ezt megélni, hogy valami miatt látott bennem az Isten fantáziát, és úgy gondolta, hogy fölteszi az életét rám. És ez a hivatásnak a csodája. Legyen ez egy családi, vagy egyházi, vagy szeretes hivatás, hogy azt éled meg, hogy a másik személy, ebben az esetben az Isten maga, fölteszi az életét rád. És te ugyanúgy fölteszed az életedet a vele való kapcsolatra. És ez a hivatásnak a lényege. Most én egyre inkább ezt élem meg, mindenek ellenére, és itt van az a titok, ami felszabadít. Tehát, hogy nem azért, mert hogy a legjobb vagy, nem is azért, mert a legrosszabb vagy, hanem egyszerűen valami különös dolgot élt meg benned az Isten. A megteremtésed pillanatától folyamatosan végig, ahogy kialakul a hivatásod. És a hivatás az nem egy fix pont, hogy ekkor hívtak, és nem, hanem a hivatás az egy folyamatos kapcsolati alakulás. Alakulunk egymás szerint. Szeretem ezt úgy megélni, úgy megfogalmazni, hogy az Isten ebben a szerzetességben, ebben a kapcsolatban alakul hozzám. Úgy, ahogy én alakulok hozzá, és ő sosem bánja meg, hogy meghívott, hogy kiválasztott. Valahogy ezt élem meg. Hogy én ezt ugye 5 éves koromra datálom, és ez élénken él bennem ez az élmény, ez is azt gondolom, hogy egy kegyelem, egy ajándék, de ugyanakkor egy kiválasztottság is, ami néha teher is lehet, néha megéli az ember, hogy ez nehéz. Azt a fajta felelősséget átélni, hogy Isten meghívott azért, hogy az ő jelen legyen. Vagy hogy különböző dátumok, döntések alakulnak az életembe, így most így tudatosul, hogy általában a szűzanya ünnepeihez kötődik az életem is, mint ahogy a Szent Kamil élete. Augusztus 15-én tettem fogadalmat, viszont szeptember 15-én léptem be a rendbe, 14-e a Szent Kereszt felmagasztalása, 15-e pedig a fájdalmas szűzanya ünnepe. Megélni a kereszt alatt a tehetetlenség fájdalmát, amit megélt Mária Jézus keresztje alatt, hogy ott kell maradni, ott kell lenni, akkor is, hogyha nem tudod megváltoztatni a szenvedőnek az életét, és hogy ez egy új arca lesz talán a mostantól az Istennek szentelt életemnek.
De miért pont a Kamil János karizma, ami megszólított téged?
Hát ugye valószínű adódik abból, hogy mivel saját magam bőrén megtapasztaltam a kirekesztettséget, a fájdalmat, a kórházat, a kezeléseknek a nehézségét, így volt egy alapvető nyitottság bennem, sőt azt mondom, hogy a szanatóriumi negatív élményeim kapcsán fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy igenis nekem szerzetesnek kell lennem, tehát azt a lelki támaszt megadni valakinek, amit a kórházban amúgy nem kaptam meg soha senkitől, és gyerekként már igényem lett volna rá. Tehát akkor én még nem tudtam, hogy ez lesz az én utam. Valószínű, hogy ezt is úgy szintén mondom, hogy megint egy érdekes megélés, hogy a karizma rám talált. Tehát Szent Kamil karizmája talált meg engem, nem én találtam meg őt. És akkor ez megint egy érdekes játékosság az életemben. Persze benne volt az is, hogy ugye a sérültségemből adódóan akkor még úgy volt, hogy az egyházmegyei szemináriumban nem vettek föl, és utána találkoztam Anton atyával, aki szintén lábsérüléssel élte papi életét. Igaz, hogy ő később sérült meg, tehát ő már papként veszített el az egyik térdét, és így ott volt előttem egy ember, aki azt mondta, hogy hát ez nem akadály, tehát nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy valóban tudsz-e válaszolni Isten ajándékára, hivatására, és így azt mondom, hogy maga a Szent Kamil karizmája talált meg engem, hiszen Szent Kamilt is 3-szor kirakják a kapucinus rendből lábsebe miatt, amíg rá nem döbben arra, hogy őt az Isten arra hívja, hogy betegek mellett legyen és közösséget alapítson. Érdekes, például a Teréz anya hivatása jut eszembe mindig, és az is egy érdekes misztérium a Jóistennek, hogy van olyan, hogy hivatás a hivatásban. De például a Teréz anya egy tanítórendbe lépik be, és akkor utána egy Isten élmény után a szomjazó Krisztust felismeri a Kalkutta utcán haldokló emberbe, és utána megalapítja a szeretett misszionálisait, a Teréz anya nővéreit. Ő hivatás a hivatásban. Hogy mi vár rám, vagy mit szánt nekem a Jóisten, ezt nem tudom. Tehát, hogy a hivatás az mindig egy dinamikus dolog, mindig is volt bennem egy ilyen érzés, hogy én egy kiválasztott vagyok, különös módon, és már néhányszor beszélgettem a Jóistennel, hogy visszaadnám ezt a kiválasztottságot, de még egyelőre nem vette el.
A kamilliánus karizmával hogyan tudjátok szolgálni a beteg idős rászoruló embereket?
Igen, a jelenlét szentsége, azt mondanám, tehát a jelenlét szentsége, a kapcsolat szentsége, amit akár mondhatnánk a 8. szentségnek is, a szentséget a Jóisten azt arra rendelte, hogy az embereket elkíséri a földi élet útján az örök élet kapujáig. A mennyországban nem lesz szükségünk szentségekre. Igen, tehát hogy a jelenlét, a kapcsolat, a szentsége az, hogy ott vagyok elsősorban, tehát az emberi gyengességemben, emberi személyemben, minőségemben jelen vagyok. Most elég nagy kísértés a modern korban ez a technikai vívmányok és a mesterséges intelligencia. Egyre inkább ebbe az irányba haladunk, hogy majd a gyógyászatban is a robotok megoldják a problémát. Én nem hiszek ebben, én azt gondolom, hogy az ember lelkét, az érző szív, az érző lélek emberi érintését nem fogja semmilyen technika pótolni, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogyha jelen vagyok az ember életében, akkor látom, hogy mire van szüksége. Kenyérre, vízre, szellemi táplálékra, meghallgatásra, egyszerű jelenlétre. Ezért a karizmának sok színe van, sokfajta kifejeződési formája van. A kamilliánus karizma szeretett nyelve van. A szegények segítése, az éhezők támogatása, a háborúban lévőknek a támogatása, a kórházi ágyon fekvő betegek, fiatalok, idősek lelki támogatása, vagy pedig akár az elmagányosodott embereknek a társul szegődünk az elmagányosodott emberek mellé, a modern társadalom problémája, ugye az egyre több egyedül maradt ember a magánlakásaiban, vagy a sérültek, hajléktalanok, testi-lelki hajléktalanok támogatása. Bármi, ami a szenvedés, az emberi szenvedés bármilyen formájában jelen lenni, társul szegődni, kenyeres pajtásává válni annak, aki emberségében megtapasztalja az, hogy a lét peremére került, vagy kiszolgáltatott, vagy éppen emberi méltóságában megalázott, meggyötört ember, az mind rászorul egy értő, érző, szerető, tiszteletet megadó jelenlétre. És ezt próbáljuk meg élni, akár a Szent Kamilla Rehabilitációs Otthonban, a lakóink életének a szebbítételével, vagy pedig a betegek látogatásával a kórházban, idősek otthonában, a háború borzalmai alatt szenvedő otthon maradt idős öregek támogatásában, Kárpátalján, vagy a sérültek, akár a sérült gyerekek szüleinek a támogatása, és nagyon fontosnak tartom például azt, hogy reményt adni annak a szülőnek, aki nem érti, hogy miért kapta ezt a keresztet, és hogy megélni velük együtt ugyanazt a kiválasztottságot, ami egy kiváltság, ami kitüntetés az, hogy Isten megbízik benned, és kiválaszt téged, és rád bíz egy sérült embert, hogy emberségében megőrizd, és méltó életet vagy számára. Tehát mindenütt, ahol az Isten bizalmát tudjuk erősíteni a másik emberben, ott jelen lehetünk. A szenvedés különböző formáiban, testi, lelki, társadalmi, közösségi szenvedések formájában is próbálunk jelen lenni. Akár egy plebániai közösségben, ahol a modern kor problémája, ahol a gyerekek elmagányosodnak, elbizonytalanulnak, lelkileg nagyon törékenyek, mert ugye a fejlett társadalom, a jóléti társadalomban a szülőnek sajnos nincsen se ideje, se energiája, 8-10-12 óra munka, home office-os munka mellett nincsen energiája már a gyereknek a minőségi időre, így látjuk a megsértült, megtört családokat, ami egy másik krízishelyzet, és azt gondolom, hogy ebben is jelen kell lenni, a szétszakított családok, akár a háború, akár a vendégmunkás áradatnak, a szétszakított családjainak a kezelése. Sokan elmennek nyugatra dolgozni egy jobb élet reményében, közben a család az megtörik, szétszakad, a gyerekek lelkileg várnak árvákat. Tehát nagyon sok oldala lehet egy emberi életnek, és hogyha valahol éppen arra szükség van, hogy az Isten jelenlétét szeretnék megélni, az emberré vált Istenről beszélünk. Nem egy Isten, egy misztikus, egy elmélet, egy valamilyen meditációs gyakorlat gyümölcse, hanem annak az Istennek a jelenlétét szeretnénk közvetíteni, aki botrányosan gyenge, mert emberré vált. Valahogy ez, ha nem félünk az emberré vált Isten emberarcától, vagy az önmagunk törékeny emberarcától, akkor így tudunk jelen lenni az emberek életében. Intézményesült formában, mondom, a sérültek gondozásában, vagy a kórházakban, de egyéni lelki gondozás, lelki kapcsolat, kísérés kapcsán is ott vagyunk, ezt a fajta emberközpontú, Krisztus központú emberképet közvetítjük a világ számára.
Hát az aratnivaló az sok, ahogyan hallottuk, de a munkás az nagyon-nagyon kevés. Milyen jó lenne, hogyha a Szent Kamil szavaival élve egy szív lenne, de sok száz kéz, ami segíteni tudna. A kamiliánus szerzetesek munkáját hivatottak segíteni a világi harmadrendi kamiliánus családok, és 2003-ban megalakult a kamiliánusokhoz kötődő orvosok szervezete is, de bizony nagyon fontos az egyszerű, hétköznapi emberek szolgálata, amit például az önkéntes szolgálat keretében végezhetnek. Nálatok is működik önkéntes szolgálat, vagyis hogy fogadtok önkénteseket, erről mondj egy pár szót, kérlek.
Igen, tehát a szeretet önkéntesei, az emberséges önkéntesség, azt látjuk, hogy a fiatalok nagyon nyitottak a szociális szférában jelenlévő problémákra, nehézségekre. Mint mindenkor fiatalja, szeretné megváltoztatni a világot tele energiával, álommal és elképzeléssel. A megfontolt felnőttek bűne az, hogy elfújtjuk a fiataljainkban ezt a vágyat. És azt gondolom, hogy ez is egyik feladata a rendnek, hogy merjünk álmodni, merjünk kockáztatni a fiatalokkal együtt is, és ne vegyük el tőlük azt a hitet, hogy ők meg szeretnék váltani a világot. És hogy ez egy hétköznapi, mindennapi jelenléttel megvalósítható egy csepp a tengerbe, ahogy Teréz anya mondta volna, mégis egy csepp nélkül szegényebb lenne a tenger. És ez a szeretet nagy tengerében az önkéntesek munkája, akár állandó önkéntesség, akár időszakra lekötött önkéntesség, ez nagyon fontos, hogy van lehetőség arra, hogy valaki egy-egy meghatározott időre, egy évre, fél évre, egy hónapra, két hónapra, azt mondja, hogy adok az időmből, életemből minőségi időt azok számára, akik rászorulnak, akár az idősek gondozásában, akár bevásárolni, meglátogatni az időseket, vagy pedig akár itt nálunk a Szent Kamil Rehabilitációs Központban nyílik rá lehetőség, hogy együtt legyünk a sérültekkel, segítsük az ő mindennapi életüket, és akkor lehet jelentkezni, lehet eljönni egy beszélgetés, megnézzük azt, hogy az a fiatal, vagy az az ember, aki szeretne, képes-e rá. Itt gondolok arra, hogyha valaki nagyon azonosul a betegséggel, vagy a sérültekkel, akkor ő nem alkalmas erre. Tehát a pszichés struktúrája nem alkalmas arra, hogy önkéntes legyen, mert hogy én nem fekhetek be a beteg mellé, a beteg helyett meghalni. Nem azonosulhatok vele olyan szinten, hogy utána nem tudjak rajta segíteni. Tehát nem úgy segítek mondjuk a lakón, hogy este 6 órakor adok neki egy fél kiló nutellát, és megeheti, mert én őt nagyon szeretem, és ő nagyon szereti a nutellát. Ettől tudjuk, hogy holnap beteg lesz. Tehát, hogy úgy vagyok jelen a másik ember életében, hogy az ő javát akarom, akkor is, hogyha ő nem mindig tudja, hogy az az ő java. Ugyanúgy, mint hogy egy jó szülő nem ad meg mindent a gyermekének. Látjuk, hogy azok a gyerekek, akik mindent megkaptak, életképtelenné válnak. Na most az élet megélésének, emberségének a segítése az önkéntesség, itt az otthonban különösen van rá lehetőség. Tervezünk a Kárpátaljai Magyarok segítésében is, az ingyen konyhábra is önkéntes fiatalokat várunk majd, ami ugyancsak azt jelenti, hogy segíteni a főzésbe, kihordani az ételt, beszélgetni velük, jelen lenni. Tehát nem, mi nem szolgáltatunk, nem, most már lehet rendelni interneten minden terméket. Az emberi közelséget, a bizalmat, a barátságot nem lehet megvenni, megrendelni interneten, nem hozza el a futár. Ezt az emberi minőséget szeretnénk az önkénteseink által megoldani. egyre nagyobb szükségét látom annak, hogy az elmagányosodott emberek, idős embereknek is társaival lenni, és ennek egy rendszerességet adni, mert az, hogy néha elmegyek, egy évben egyszer csinálunk egy öregek világnapját, nagyon szép, nagyon jó, vagy úgy érzékenyítjük a világot erre, vagy az a sérült, aki egyedül marad, és nincsen senki, nincsen, aki egy pohár vizet adjon neki, megoldják a szeretett szolgálatot, próbálkoznak megoldani, megoldják ennek a lehetőségét is, hogy mondjuk egy tolókocsiban fekvő beteg, vagy egy ágyba fekvő beteget reggel 6-kor betesznek a tolókocsiba, este 6-kor pedig kiveszik, és visszateszik az ágyba. 6 órát tolókocsiba ül, 6 órát pedig ágyba fekszik. És akkor időközben mi történik vele? Tehát, hogy olyan konkrét, ezek nem esetek, konkrét emberi életeknek a megsegítése a mindennapi hűségben és a mindennapi nehézségben, mert hogy egy-két napig még lelkesek vagyunk, szeretjük csinálni, nagyon jó, de azok, akkor, amikor a betegek mellett látjuk, hogy 24 órás szolgálatban jelen vannak a hozzátartozók, akkor néha egy önkéntes segíthet abban, hogy egy héten mondjuk mindig ugyanabban az órában, ugyanazon a napon egy 4 órát fölvállal, amikor egy hozzátartozó pihenni tud, vagy el tud menni vásárolni, vagy bármi más. És közben nem felejtjük el azt, hogy minden önkéntes munkában a szenvedő Isten iskolájába járunk. Ez egy magániskola, ez egy privát iskola, ez egy külön képzés. Erre nem kapunk minősítést, hanem a lelkünkben marad meg a szenvedő Isten tekintetének a nyoma, és ettől válunk emberibbé, jobbá, szebbé, és gyengébbé is. Azt gondolom, hogy az is nehéz, vagy az is a mi feladatunk, hogy a fiatalokat különösen, de hogy mindenkit neveljünk arra, hogy ne félj attól, hogy gyenge légy. Az Istennek a botránya, Isten nem fél attól, hogy gyenge legyen. Isten elalszik, elfárad, de sosem fárad bele az emberbe. Tehát, hogy ezt tanulni meg Isten, ezt tanítani meg az önkénteseknek, mindenkinek, aki beteg mellett szeretne lenni, hogy milyen nehéz, de mennyire emberi gyengének lenni. Szép a magyar nyelv, mert ugye van a gyenge, és van a gyengéd. Csak azt tud igazán gyengéd lenni, akinek van elég alázat és bátorsága gyengének is lenni.
És végül, hogyan lehet a kamilliánus karizmát elültetni a fiatalok lelkében, hogyan lehet őket megszólítani, érzékenyíteni, hogy észrevegyék a feléjük nyúló kezeket, hogy a Jóisten szemén keresztül tudják látni az embertársaikat. Gondolok itt a találékony, tevékeny szeretet jegyében, idén már ugye 16. alkalommal rendezik meg a kamilliánus nyári tábort Nyíregyházán. Kiket vártok, mi a tábor célja?
Igen, ez a tábor, ez egy érdekes történet, szentelésem után kezdődött, amikor elmentem az egyik papbarátomhoz a plebániára, és Dél-Erdélyben arra döbbentem rá, hogy a magyar gyerekek románul játszanak. És megkérdeztem, miért van ez így. Azt mondta a paptestvérem, hogy azért, mert ez egy szórvány. Tehát, hogy itt ez van, asszimilálódás következik. És hogy itt nem lehet ez ellen semmit tenni, meg hogy akkor legyen belőle egy hagyományőrző tábor, ahol a több magyarság, a székelység gyerekeit, a dél-erdélyi beolvadó gyerekekkel összehozzuk, legyen tánctábor, énektábor, hittantábor, valami kicsit mindenből minden, hogy akkor erősítsük az identitásunkat, a hitünket, és így alakult ki a hagyományőrző keresztény tábornak indult a Hökket, aztán többnyire én szerveztem ezt mindig, vagy dél-erdélyi gyerekekkel, vagy moldvai csángó gyerekekkel, vagy most legutóbb már a nagybányai, az is egy szórványvidék gyerekekkel, tehát a székelység, a szórványvidék és a magyarországi magyar gyerekeknek az egyhetes tábora. 3 nappal kezdett, aztán egy hétre nőtte ki magát. Időközben a tábor az lett a neve, hogy a kamilliánus tábor, a Frédi atya tábora, úgyhogy én hiába adtam neki egy szép hangzatos nevet, ez így alakult, és azt gondolom, hogy igen, tehát a modern nevelés tudományban ezt élménypedagógiának nevezik. Csak gondolom, hogy az Istennek a legjobb élménypedagógiája van. Hát az élménypedagógiája jó Istennek a maga a teremtett világ, tehát megteremti a világot is. És hogy ott is az a feladatunk, hogy a gyerekeket megtanítsuk játékosan, szeretni, hinni, bízni, imádkozni. Nagyon jó tapasztalatom volt például a szemlélődő ima, vagy a Jézus ima megtanításában a gyerekeknél. Volt olyan gyerek, aki azt mondta a tábor után, hogy anya, menjetek el Frédi atyához, tanuljatok meg imádkozni. Tehát, hogy mert a gyereknek nem is a játék volt a nagy élménye. Tehát vannak nagyon sok segítőnk, van most már évek óta, tizenhány év alatt az első generációs táboros gyerekek már felnőttek, ők a segítők, ők írják a programot, a foglalkozásokat, ők a kézműves foglalkozásokat, vagy a játékos foglalkozásokat már ők tartják, az éneket, a zenét, a táncot, mindent. Én csak ott vagyok. Igazából igen, ez van, hogy belelopni a gyerek szívébe azt, hogy jó embernek lenni, jó gyereknek lenni, és hogy van egy karizma, ami az enyém, ami közel áll hozzám is. Nagyon sok esetben látjuk, azt gondolom, hogy az lehet igazán kamiliánus, hogy a saját bőrén megtapasztalja a fájdalmat és a szenvedést. Nagyon sok gyerek nem luxus körülmények közül jön, nehéz családi körülményekből érkeznek, de minden gyerek szemében ott a fény is, és nincs jogunk elvenni a gyerek szeméből a fényt. Független attól, hogy gazdag, vagy szegény. Ugye most az utóbbi években nem csak gyerekekkel, szórványban, meg több magyarságban lévő gyerekekkel foglalkoztunk, hanem most már csatlakoztak a Szent Kamil Rehabilitációs Központnak a lakói is, most már azt hiszem negyedik éve, hogy minden évben velünk vannak. Minden évben máshol van a tábor. Tavaly volt Nyíregyházán, valahol a Kárpát-medencében. Tehát volt már Felvidéken, volt már Erdélyben, Moldvában, Magyarországon, tehát különböző helyeken van a tábor. Azért is, hogy ne szokjuk meg, hanem mindenkinek alkalmazkodnia kell. Ebben a táborban valaki éppen otthon van, ő a vendéglátó, a másik pedig az arándok. És akkor ez fontos, hogy nem az, hogy mindig itt van, és akkor az unalmas, és mindig kell keresni egy új helyet, és mindig van egy témája, mindig van egy logója a táboroknak. A tematikus az azért jó, mert hogy a szentmise, az emlékedés, az előadásoknak a kapcsán tudunk erre reflektálni. Vannak bábosok, van, mikor meghívunk egy színművészt a táborba, tehát mindig, minden táborban van valami különlegesség, a tavalyi táborban például volt, tavalyi táborban is volt például egy ló, az is nagyon fontos volt, hogy természettel való kapcsolata a gyereknek, vagy egymással való kapcsolatukban hogyan viszonyulnak egymáshoz, a sérültekhez, minden kerek egész. Az egyik gyereknek volt egy köszönő levele, és azt köszönte meg, hogy ő megtapasztalta a kicsi mennyországot, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hála vagy öröm, amit az ember megélhet 10 év alatt, hogy ha sikerült egy pici mennyországot belopni a gyerekek szívébe, akkor érdemes volt is, és tovább kell csinálni.
Milyen terveid vannak még közel és távol a jövőben?
Sok tervem van, tehát én azt gondolom, hogy egy jóisten is szeret álmodozni, és ha nem álmodott volna egy nagyot, akkor nem lenne ilyen szép a világ. Persze nem azt mondom, hogy én olyan jól álmodok, mint a jó Isten, az jobban csinálja, de hogy igen, tehát hogy mit fog az Úristen elém hozni, még nem tudom, mert mindig van egy krízis helyzet. Tehát most volt itt ez a 2 éve folyó háború, egyértelmű, hogy valamit konkrétan csinálni kell, és akkor kialakul ez a Kárpát alján lévő konyha a szegényeknek, időseknek, vagy akár amit az előbb is mondtam, tehát fontosnak tartom ezt a fajta modern társadalom krízisére válaszolni, hogy az egyedül maradott embereknek a társává szegődni, ami nem statisztika. Tehát, hogy nem kipipáljuk, nem elmondjuk, hogy hány embernél voltunk, hanem felmérhetetlenül mély minőségi időt töltünk emberekkel, és erre kellene egy közösség. Ugye azt is szoktam mondani, hogy jó lenne egy terápiás közösség, ez az egyik álmom, és hogy tehát nem én kell alkossam a terápiás közösséget, hanem a közösségek, ahol eljárunk. Ahogy Szent Pál apostol az őskeresztények idejében azt csinálta, hogy elment, megalapította az egyházat, írt nekik egy-két levelet, tovább ment, következő, és hogy működött, és ugye Antiokiában az első keresztényeket nevezik krisztusiaknak, és mondják, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Tehát, hogy valahogy az az álmom, hogy nagyon sok helyre jártam már, Ausztria, Olaszország, Magyarország, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Erdély, az egész Kárpát-medencében vannak kamilláns családok, de hogy alapvetően Az álmom az lenne, hogy ugye legyen egy ilyen adott bázis, ahol azt tudjuk mondani, hogy Háromszéken, vagy éppen Vajdaságban, vagy Budapesten, vagy Baranyában, vagy Vas megyében ismerek egy családot, aki szerintem kamiliános. Ismerek egy fiatalt, ismerek két fiatalt, ismerek egy idős nénit. Krízisben vagy, azt érzed, hogy az életednek nincs értelme. Megadhatom a számadat. És akkor legyen egy ilyen adatbázis, ahol ha valahol lelkibeteg, életértelmét elveszített emberrel találkozunk, tudjuk oda küldeni. Van itt egy terápiás közösség, van itt egy szuper család, egy nagyon jó fej fiatal, van itt egy idős néni, aki semmi más nem kell csinálni. Menjél oda, lakjál ott egy hétig, egy hónapig, és én garantálom, hogy a lelked meggyógyul. Na, valahogy egy ilyen terápiás adatbázis közösség az egyik álmom, amit szeretnék megvalósítani, illetve valahol valamikor a Kárpát-medencében egy idősek otthonát, de nem olyat, ahol azt mondjuk, hogy jó, hát most akkor Manhouse-ba rakják az öregeket Erdélybe. Tehát nem egy ilyen más kiút nincs címmel, hanem ahol azt tudná megfogalmazni az idős életét, élete végét élő ember, hogy jaj, de jó, itt a kicsi mennyország, már nem is kell megszokni, hogy milyen lesz a mennyországban. Tehát, hogy legyen mindenkinek egy kis privát rész, ami az övé, az ő kis otthona, az ő kis sarka, az ő kis szíve, de ha éppen szüksége van valakire, akkor ott tud lenni egy fiatal, ha kell, vagy egy idős vagy. Tehát, hogy egy ilyen, ez is szintén ilyen közösség, tehát kis falu közösség, vagy város közösség, vagy negyedeket alapítani, ahol azt mondjuk, hogy igen, itt ez kamiliános, azért kamiliános, mert itt valami más. Megkapja azt, amire szüksége van emberként, ha kell, akkor az ápolást, de van valami lelki többlet. Tehát nem egy klasszikus öreg otthonról álmodom, hanem egy olyan öreg otthonról, ahol én is örök fiatalnak érezném magam.
Hát ennek a kis földi mennyországnak a megvalósításához kérem a Jóistent, hogy adjam neked, és minden kamiliánusnak sok erőt, jó egészséget, és küldjön sok-sok meleg szívet, dolgos kezet.
Kedves hallgatóink! György Alfréd kamiliánus szerzetessel hallhattak beszélgetést, aki a Mária Rádió májusi almádialógusának lelkivezetője, és egyben a 2025-ös csíksomlyói búcsúszónoka lesz. Szeretettel várjuk Önöket május 23-a és 25-e között Balatonalmádiba, a háromnapos lelki gyakorlatra a www.mariaradio.hu/almádialógus oldalon lehet jelentkezni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Heim Krisztinát hallották!